Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, hogyha valaki 3 órakor leteszi a pennát, és azt mondja, hogy vége a munkaidőnek, akkor az biztosan nem a Szilágy Sámsoni polgármester, mert hogy Bántó Zoltán azt mondja, hogy délután is lehet őt zavarni, úgyhogy hát zavartuk a polgármester urat 3. mandátuma kezdetén. Gondolom ugyanez a beosztás, hogy 7-kor kezd, kávé, eligazítás, gyűlés, és aztán csörög a telefon tovább a esti órákban is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm én is a kolozsvári rádió hallgatóit.
Ez a megmérettetés, ez mennyire izgalmas akkor, amikor nincs igazán a községben ellenfél Érdemben, ha nem tévedek, akkor a 11-es testületben most már 11-en vannak RMDSZ-esek, eddig 10-en voltak.
Igen, hát a község történelmében rég volt már ilyen, hogy teljesen magyar RMDSZ-es emberek legyenek, és 11-ből 11 tanácsosunk is legyen. Hát ez egy külön bravúr és köszönet a választóknak, akik bizalmat szavaztak nekem is, és a testületnek is, ugyanis nem csak engem, hanem a testületet is megszavazták most a választásokkor. Hogy mennyire volt izgalom, vagy mennyire volt kihívás, hát mindenki ezzel heccelt, illetve viccelt kollégák közül, hát könnyű neked, mert hát biztos, hogy nyerni fogsz. Igazából részben ez igaz, másrészt pedig nem egy olyan típus ember vagyok, aki félváról vesz dolgokat, illetve félváról tud dolgokról beszélni, ezért teljes odaadással készültem én is, és készültünk a kampányra. Ugyanis óriási tétje volt, nem feltétlenül az önkormányzati választás, hanem az uniós választások, illetve a Szilágy megyei tanácsba a részvételünk volt a meghatározás fontos. Igazából készültünk rá, izgultam, nagyon-nagyon izgultam, hogy hogy alakul, meg mint alakul. Az is tény, hogy akkor, amikor egy ilyen helyzet van, az ember mérlegeltet, hogy eljönnek, vagy nem jönnek el szavazni.
Mit lehet pluszban ajánlani, vagy meghirdetni úgy, hogy az motiválja, és hogy az urnákhoz vigye? Az egyébként úgymond elégedett közösséget, hiszen hogyha 2-szer újra választották, akkor annak biztosan valamiféle háttere, meg magyarázata van.
Mint mindenhol más sút nálunk is, tehát vannak elégedetlen polgárok is, tehát nem nagy része, de vannak, de igazából az elégedett polgárokat meggyőzni, annyival tudtam, illetve azt mondtuk, hogy fontos ott lenni, és fontos, hogy hallják a hangunkat, illetve látni azt, hogy van egy közösség, aki egy. Én, mi testületként 4 éven keresztül, 8 éven keresztül dolgoztunk, és nagyon sokat dolgoztunk. Önöknek, nektek most annyi a teendő csak, hogy ugye ezt visszaigazoljátok azzal, hogy nem közömbös nektek az, hogy igen, ki van ott elő, vagy ki nincs ott elő, és ez volt a legnagyobbik motivációja a kampányomnak, hogy nekem egy óriási visszajelzés ez, amit most kaptam, és a 3. mandátumomat, hogyha el fogom kezdeni, hogy igen, egy közösség áll mögöttem, és megjegyezném, vagy zárójelbe tévén, egy akkora számot értünk most el, hogy az első mandátumomat, amikor kezdtem, nem voltak ennyien szavazni. Tehát, hogy sokkal többen jöttek el most a 3. mandátumomban, úgy, hogy nem volt kihívó szavazni. Én ezt abszolút pozitív visszajelzésnek tartom, és ezt is mondtam a kollégáimnak, illetve a tanácsba, hogy hát ez egy hihetetlenül közös nagy eredmény, de egy hihetetlenül nagy felelősség teher a vállamon, hogy igen, figyelj, ott vagy, tedd a dolgodat, teszed a dolgodat, de figyelned kell továbbra is, hogy nem akárhogy kell tenned azt, amit teszel.
A tanács összetétele, ugye, mert ez végül is csapatmunka, nem csak polgármesterből áll ez a községvezetés, hanem minimum egy jó együttműködés az alpolgármesterrel, illetve a tanácsosokkal. Mennyire stabil? Tehát a kezdetek kezdetén Bántó Zoltán hogy indult? Ugyanazzal a csapattal újrázott másodjára, és annak a kemény magnak az élén folytatja most 3. mandátumban?
Igen, nagyrészt ugyanazok a személyek vagyunk, nagyrészt azt mondanám, hogy fiatalok, fiatal emberek, kevés az idős. Az első mandátumban volt egy idősebb tanácsosunk is, aki nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és nagyon sokat tanácsolt, tehát hogy nem sokat beszél, de amikor elmondta véleményét, akkor hallgattunk rá, mert tudtuk azt, hogy ő neki van egy háttere, amit tiszteletben kell tartani, és nem csak azért beszél, hogy szót kérjen. Ez az egy, aki ugye a következő második mandátumban formátumban, ő a korára hivatkozva, illetve hogy helyet adjon másoknak, abba hagyta, de egyébként egy nagyon aktív és határozott RMDS tag volt mindig is.
Tehát a informálisan tud tanácsot adni, nem kell ahhoz gyűlésbe járni.
Így van. Tulajdonképpen ő megértette azt, hogy neki most vissza kell vonulnia, és át kell adnia a helyet egy fiatalabbnak. És igazából ez a mag ment tovább a második mandátumban, most a harmadik mandátumban ugyanígy fogunk menni, egy, aki azt mondta, hogy nem vállalja, és akkor be fog jönni egy más tanácsos, de igazából a mag az, aki ott van, az ott vagyunk. És természetesen az alpolgármester is, akivel én elkezdtem, akivel mi elkezdtünk, azzal folytatjuk, ő Feres Gábor, a mocsai lakos, aki ugye nem megegyezés ez, de hogyha Sámsobó van a polgármester, akkor jó, hogy legyen az alpolgármester mocsajáról, ugye két településből áll a község, és akkor ezt így osztottuk meg. De igazából én nagyon hálás voltam érte, mert tudom azt, hogy ha eljövök a településről, akkor minden rendben van, mert ő ott van, vagy otthon van, vagy hogyha ő elmegy, akkor ott vagyunk, és együtt dolgozunk. És ez nagyon fontos egy közigazgatásban, hogy valójában, tehát a csapatként a csapattársaidban, csapattársaiddal együtt dolgozni. És ugyanígy a tanácsosokkal is, tehát hogy amikor esemény van, amikor megjelenés van, amikor rendezvényeink vannak, akkor egy emberként tudom kiállni, és mindenkinek tudjuk azt, hogy mi az ő feladata, és azt ő végzi minden válvonogatás nélkül.
Most ha mocsolyát említette, ugye rá kéne fókuszáljunk egy kicsit arra, hogy ez egy túlnyomó részt magyar populációval rendelkező község, de hát itt van roma, illetve román lakosság is. Ahogy én néztem a statisztikákat, pontosan Mocsolyán jelenik meg az utóbbi évtizedben egy hangsúlyosabb roma lakosság rész. Feléjük hogy működik a kommunikáció? Miként lehet ezt napi szinten menedzselni, hogy ők is érezzék, hogy ott vannak, hogy a döntésekben részt vesznek? Én a nyolcadikosoknak a ballagását néztem ugye Facebookon a fotókat, és ott láttam a végzősök között egy roma diákot is, tehát hogy ott vannak részei a falu életének. Mennyire szerves ez a részvétel? Mennyire érzik magukat? Hát megkínálva, kötelezve és bevonva.
Hát ez egy elég tág kérdéskör. Tehát, hogy Mocsolyán igen, egy jelentős roma közösségünk is van, de igazából egy erős magyar közösségünk is van. Tehát, hogy nincs ezzel gond, és nem is volt sose gond a mocsai roma közösséggel, mivel nagy részük ugye vagy tanult, vagy külföldre ment, vagy az egyház bevonta őket, és annyira integrálta a közösségbe, hogy ebből nem volt különösebb gond, vagy nem volt különösebb probléma. Most az önkormányzati...
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy több mint 600 fős falu. 628 igen. Pontosan.
Igen, hogyha... igen, és ennek a, hát még nem fele, de majdnem fele roma között, tehát 250-280 roma, akit most számolunk Mocsolyán, és azért mondom, hogy tehát ezek nem kolóniába kell elképzelni, hanem bent a faluba. Van egy kicsi kolóniájuk is, ami ugye a falu végén van, ott is élnek, de nagy része ezeknek a romáknak már beintegrálódott közénk, és köztünk lakik, tehát a szomszédaink és barátaink együtt mennek, vagy jönnek iskolába, rendezvényekre, és ez így rendben van. Ugye Sámsonban van az 1-8-as osztályunk, és 1-4 osztály van Mocsolyán, és amikor átjönnek Sámsonba a gimnáziumba, akkor ugye természetesen látszik az, hogy ők is fel akarnak zárkózni, és Mocsolyáról, mintha jobban akarnának tanulni, mint Sámsonban is van egy kicsike jelentősebb kolónia részünk, de hogy egészen más, mint a mocsaiak. De őket is megpróbáltuk szólítani, őket is megszólítottuk, és ővelük is folyamatosan tartsuk a kapcsolatot. Tehát az alpolgármester, mivel mocsai, akkor ő az, aki inkább ismeri
napi
őket.
Napi szinten tudja, hogy mi a teendő.
Így van, napi szinten. Hát ugye ők azt tudni kell, hogy ha van valamilyen probléma, akkor jönnek, tehát nem nincsen az, hogy nyitvatartás vagy fogadóóra, hanem ők felhívnak, ha kell, akkor éjszaka, mert baj van a szomszédban, vagy nem tudom, valami gond van. És ők ezt tudják, ők ezt megszokták. Mi is megszoktuk azt, hogy amikor kell segíteni, segítünk.
Polgármester, a családban hogy szokták meg azt, hogy hát nem tudom, most éppen ebé van, ugye, és akkor a szünetben, mert lehet, hogy odafigyelnek egy kicsit erre is, csörög a telefon, és akkor egy községbeli gondot, vagy akármit jeleznek, vagy kérnek másnapra egy találkozót, vagy szóval mindenképpen valamit a munkájával kapcsolatban intéznie kell. Ez így teljesen természetes. A feleség mit szól ilyenkor?
Hát ez egy kihívás, nem csak nekem, hanem a minden polgármester kollégának azért ez egy jelentős velejárója, munkánk velejárója az, hogy ugye mi 24 órában 24-et aktívak kell legyünk, és ott kell legyünk bármilyen kérdésben.
De most a kérdés az, hogy megszokta, beletörődött, vagy kialakult egyfajta természetessége ennek, hogy hát a férjem az polgármester, ezzel jár, ez pont olyan, mintha, mit tudom én, milyen szolgáltatás lenne éjjel-nappali műszakban, ahova a kliensek bejönnek.
Hát inkább toleranciának mondanám én, megérti és felfogja annak a súlyát, hogy mi van. Persze, hogy néha ideges vagy mérges, mert legtöbb ilyen eset, amikor éjjel hívnak, tehát hívhatnának máskor is, mert nem az a nagyon nagy sürgősség. Amikor sürgősség van, akkor tényleg volt olyan eset, hogy ugye mentő vagy valamilyen baleset, és akkor ott kellett lenni, vagy ne adj Isten tűz, és akkor az nem is kérdés, a feleségem az tudja azt, hogy én ott vagyok először, és ott kell lennem először.
Most megszoktuk... volt a víztározóval volt most legutóbb egy gond.
Nagyobb gond, tragédiának mondom én inkább, mert ugye meghalt egy mérnök a vízügyesektől, nem is víztároló, hanem a szennyvíztárolóban történt gond, illetve az egyik pompaházunk nem működött úgy, ahogy kell. Jelezném azt, hogy át van adva a vízügyeseknek, és ők kellett ne ezeket rendezzék, meg kell rendezzék, és mi hívtuk is őket, és sajnos az egyik pompát, ahogy rendezték, tették-vették, olyan gázok keletkeztek ott lent a pompaházba, ami azonnali ájulást eredményezett. Hála a atyának, hogy nem történt nagyobb tragédia, mert ugye ott volt három kollégánk is, aki ugyancsak lent volt és próbálta menteni. Ez a vízügyes mérnök ember is ugye azt szerette volna a mi emberünket kiemelni, de sajnos, hogy nem sikerült neki. És ezek tragédiák, ezek gondok, amiket említette korábban a családot, tehát ezt hazaviszem, ez nem maradhatott, illetve nem marad ott, mert a fejünkben ott van, hogy figyelj, tehát történtek dolgok, és ezeket nem lehet meg nem történtekké tenni. Erre is fel vagyunk készülve, azt mondom családilag, készülve, sose lehetünk felkészülve egy ilyenre, de hogy tudja a feleségem, hogy ez is része a munkámnak.
Mint ahogy része az is, hogy egy közösséget nem csak menedzselni, igazgatni, a kollektivitáson, közösségen belüli feszültségeket megoldani kell, hanem kifele is promoválni. És itt azért Sámsonnak van mivel megmutatni magát. Van egy pincesor, van egy fajta lokál patrióta érzület, ami ugye Szikszai Lajoshoz kötődik, és az ő személyiségéhez, majd róla is egy kicsit majd beszélünk bővebben. Újabban van a Szalonna Fest, van számtalan olyan próbálkozás, a Falu Múzeumnak ugye a létrehozása, ami arról szól, hogy egy zsák települést, egy zsák falut hogyan lehet beemelni a körforgásba. Mert ez egy nagy kihívás. Tehát, hogy valaki megy, aztán letér a főútról, mert érdekes eljutni Sámsonba.
Igen, hát ugye sokan kérdezik azt, és sokan mondják nekem, hogy egy mindent sikerült megvalósítani, ugye gondolunk most infrastruktúrára is, ami éppen munkával jár, és mi a teendő? Hát ugye a polgármesterségem elejétől már ez a célom az, hogy Szilárd Sámsonról halljanak az emberek. Tehát nem csak ők, hanem mindenhol, ahol járunk, halljanak róla, és hogy mit lehet Szilárd Sámsonban másképpen megélni, másképpen megízlelni, másképpen ott lenni, mint bármelyik másik településen, hiszen minden településnek megvan a saját egyénisége. A miénknek is megvan az egyénisége, és ezt szeretnénk mi, és ezért vagyok ott. Most azt gondolom, ez a harmadik mandátum lesz az, amikor még erőteljesebben sikerül ezt a település marketingnek hívnám, hogy megmutatni, ki jönni, és felemelni, vagy felemelődni. Ugye jól említette, hogy zsáktelepülés vagyunk, vagy voltunk. Az első mandátumom vége fele sikerült a zsáktelepülésből nyílt települést, illetve Szatmár fele kinyitani a forgalmat, ezzel már nem vagyunk zsáktelepülés, ugye Szatmár megyéből is át lehet jönni, illetve nagyon sokan jönnek lerövidítve a Szatmár-Zila utat, és mivel egy zsáktelepülésnek mondott megmondták valamikor azért...
Hát a reflex úgy ott van benne.
Így van, így van. Benne maradt, hogy hát ott van Sámson, és hát jó helyt van ott, ahol van. Most mi a csapatunkkal azon dolgozunk, hogy ne maradjon ott, ahol van. És említette igen a Szalonna Fesztivált, említette a különféle rendezvényeinket, de említhetném a bicikli versenyt, ami
igen, harmadik, a Vlegyásza Kupa.
Igen, a Vlegyásza Kupa, ami legalább annyira megmozgató, mint a Szalonna Fesztivál. A Szalonna Fesztivál jellege azért más, mert ugye ott a pincesorunk ott ott van, és a helyi termelőket próbáltuk, és próbáljuk bevonni is, és nagyon nagy sikerrel a tavaly, nagyon nagy sikernek örvendett az, hogy ugye minden kis termelő, pince tulajdonos ott volt, részt vett, és mindenki, aki saját portékáját, nem feltétlenül bort vagy alkohol.
Az az érdekes, hogy tulajdonképpen ez, amiről beszélünk, ez a szalonna ünnepe, ez egy új keletű, a meglévő ugye borkultúrára ráépülő történet, friss még, van benne lendület, és talán lehetne is tanítani, hogy hogyan legyen valaki merész, és gondolja tovább a helyi adottságokat, hogy mit lehet úgy rápakolni jó értelemben, hogy attól több legyen, a bort is úgy megemeli, előre hozza, meg nyit egy olyan szelepet, amit gondolom, hogy a helybeliek is egy kicsit rácsodálkoztak, hogy hát, ó, hát szalonna, hát mi mégiscsak a borról, a gyümölcsről, a mindenféle pálinkákról is ismertek vagyunk, hát mégiscsak szalonnával megfejelni, de íme sikerült, és jó volt ez a döntés.
Hát egy rendkívüli döntés volt, egy hozzáadott érték a településnek mindenképpen. Hadd mondjam el azt, amikor először azt mondtam, hogy szalonna fesztivál, akkor nagyon sokan kikacagtak szó szerint, hogy hát mit akar szalonna. Hát most igazából ugye az ötletgazda nem én vagyok, nem mi vagyunk, hanem ugye ott van Molnár Attila, aki ennek a védjegye, és ugye annak idején...
Nem, csak kellett fogadókészség, nyitottság ehhez.
Így van, tehát hogy azt akarom mondani még, hogy ugye évente megszerveztünk egy ilyen festőtábort, művészekből álló festőtábort, és úgy került oda Molnár Attila is, becsöppent a közepébe, és soha nem járt ott, és aztán azt mondja, hogy hú, hát akkor lássuk, hogy mi lenne ez. Hát mondom, hoppá, hát akkor lássuk, mi lenne. Tehát minden olyan, ami új, minden ami olyan, amiben látunk fantáziát, azt gondolom egy település szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy akkor az időben ott meglépni, illetve kipróbálni. Persze, hogy jöhetnek bajok, vagy jöhetnek olyan dolgok, amik azt mondják, hogy nem, de esetünkben ez azt bizonyítja, hogy ráálltunk erre az útra, és igen, szkeptikusak voltak néhányan, hogy mi az, hogy szalon. Hát szalon, hát az mindenkinek van, az minden házban van. És számomra az a legnagyobb meglepő és csoda, hogy Szilágy Sámsonon kívül magyar és román településről és magyar és román családoknak mennyire mindennapjai a szalonna, illetve hogy mennyire szeretik a szalonát, és mi erre építettünk. És ennyi volt az egész, ami ugye siker volt, és Attila azt mondta annak idején, hogy hát figyelj, Zoli, szerezzünk egy 5 mintát, egy 10 mintát, legyen egy kis családi jellegű dolog, és akkor az már nekünk rendben van. És ugye, amikor meghirdettük ezt az egészet, akkor főleg az legelején, hát mindenki nézte, hogy mi lesz ebből. És aztán persze, hogy egy ilyen kezdő rendezvényként hogy csinálja az ember, azt mondtam a tanácsosnak, hogy figyeljetek, 10 vagyunk, 10 mintát, ha hozunk, már lesz 10 minta, úgyhogy légy szíves, mindenki hozon egy mintát. De hála atyának azt mondom, hogy nem kellett a 10 minta, mert bejött egyből, nem tudom, 30-an hoztak mintát, mert hogy az én szalonám, az én szalonám, az én szalonám. És akkor ebből indult az, hogy 40-50 minta volt a második évben.
A zsűrinek meggyűlt a baja, vagy a kóstolni valója.
Hát a zsűri mondta is, hogy következő évben most már dupláznunk kell a zsűrit is. Tehát, hogy
nem bírja a máj.
Nem, tehát hogy annyi finomságok, mert ugye azt kell tudni, nem csak szalonna, hanem végül is azt mondtuk, hogy együtt disznóságokat,
igen.
Tehát, hogy ott a Szilágy Sámsonnak a jellegzetessége még a kásás hurka, vagy töltött hurka, meg a kolbászok még, amik vannak, és akkor ezek mind olyanok, amik plusz hozzáadott termékek még, és mindent meg kellett kóstolni, és akkor nem volt egyszerű dolga, de igazából én azt láttam most a második alkalommal, hogy a település ezt önmagáinak érezte, és ez volt a legszebb dolog az egészbe, hogy mindenki egy emberként ott volt a pincesoron, akinek csak érdeke, illetve ott lehetett, de nem csak, hanem családonként feljöttek, kisgyerekkel végigmentek a pincesoron, és tényleg egy olyan nap volt akkor szombaton, amit nem felejtünk el, és nem akarunk abba hagyni, mert ugye tennünk kell tovább.
Sámsoni falu nap, vagy község nap, az miről szól? Mert ugye ez a Szalonna Fest, ez egy mondjuk úgy, hogy szezonális ünnepség vagy esemény, de minden egyes település valamilyen szinten ragaszkodik ahhoz, hogy legyen egy bizonyos nap, vagy egy hétvég, amikor róla szól, a hazaérkezőket megszólítja, a kisebb holdudvarára is, ugye a szomszédos településekre is odahat, illetve a testvértelepüléseket is, ugye ilyenkor klasszikusan a küldöttségeket minimum meg lehet hívni. Hogy néz ki egy ilyen nap, Sámson?
Egészen atipikus a Sámson esetéren, mivel, hogy is mondjam, azt beszéltük és azt döntöttük a tanácsba, hogy nem szervezünk nagy hivatalos falunapot. ennek kompenzálására inkább több kisebb rendezvény az, amit szervezünk, és ahova meghívunk embereket. Ugye Mocsolyán van egy jelentős rész roma közösség, Sámsonban is van egy valamennyi roma közösség, és azt látjuk, hogy ezeken a falunapokon nagyon nehéz ezeket összeegyeztetni, illetve hogyha meghirdetünk egy ilyen nyílt, nagyon-nagyon nagy rendezvényt, eszemiszó mindenki ott van, akkor nagy részek ők is eljönnek, és ahol eljönnek, akkor nem csak ők, hanem a környezetből is eljönnek, és akkor azért mondtuk, hogy próbáltunk valamilyen helyi jellegzetes illetve kisebb eseményeket felhozni, bár most azt mondom, hogy lehet, hogy most fogunk gondolkodni egy falunapon valamikor, de hogy mondjuk tavasszal a farsangi mulatság, amikor ugye Tokos zenekarral együtt olyan, hogy nem férünk a kultúrba, és több száz ember, tehát két kultúrunk is van, van egy nagyon nagy kultúr, és van egy kicsi felújított kultúra, nagyon nagy kultúra az egyház tulajdonában van, és akkor ez a nagy kultúra, ahova több száz ember befér, és több mint 500-an is el voltunk, de nem számoltunk ide, de 500 ezer ember közt számolunk egy ilyen farsangi mulatságon, ahol minden egyes település a környékről, Kolozsvárról, tehát Tokos zenekartól, az Ördögtérgyétől mindenki megfordul, mert egyszerűen annyira helyi jellegzetes főt, málé, kifli és mind, ami helyi jellegzetes étel van felszolgálva, az igazából erről szól, hogy ott vagyunk, vagy a falunap helyett vagy mellett ott van a szüreti felvonulásunk, amit ugyancsak egy ilyen jellegű és jellegzetes nap, hétvége.
Megvan amikor, a forgatókönyve.
Már, igen, megvan a forgatókönyve, és akkor igazából van így, hogy tavasz, nyár, ősszel, minden vannak a mi saját kis rendezvényeink, és ugye hadd ne mondjam azt is, hogy ugye ez ilyen falunap azért költségekkel is jár, és költségeket ró a községnek a pénztárcájába, és ezt is számba vehetjük, vagy veszük akkor, amikor ezeket rendezzük, mert ugye nem egy olyan nagy település, tehát 1800 fős településről beszélünk a két faluval együtt, tehát hogy nem nagyon nagy a helyi jövedelmünk, amiből ezeket rendezni tudnánk, és ezért is van két kolléganőm, akik csak is a pályázatokkal foglalkoznak, ilyen mindenféle fajta kisebb pályázatokra gondolunk, Komunitástól BGA, és ami csak van, azt mi megpályázunk, és akkor ezeket a rendezvényeket mind ott el tudjuk számolni, hogy ne legyen külön gond a saját költségvetésből, hogy ezt megterhelj. És azért mondom, hogy a falunap az viszont egy nagyon nagy volumenú, és egy nagyobb költségvetést igényel, de igazából, tehát mondom, ezek azok a kisebb rendezvények, illetve találkozók, réteg találkozók, ahol ezeket megpróbáljuk kompenzálni a közösségnek. Most az idén például ott van ugye a Szent István kupa, amit minden évben máshol szerveznek meg, most akkor azt Mocsolyán-Sámsonba fogjuk megszervezni, akkor is ugye kijön a nép, és kijön aki csak él és mozog, és ott vagyunk. De hogy igen, ilyen szempontból atipikusnak mondanám magunkat, és egy kicsit gondolkodunk a falunapnak a kérdésén, illetve kérdezte, hogy ilyenkor a testvértelepüléseknek a helyzetét.
Egyébként hány van? Tisztázzuk ezt is együtt.
Igen, két testvértelepülésünk van, egy már nagyon-nagyon régi, Nagylóki, aztán a második mandátumomban találtunk, illetve kerestek meg, és együtt aláírtunk Tiszaőrssel egy testvértelepülési megállapodást, és akkor ugye azután jött a Covid, akkor nagyon-nagyon szétszedett mindenkit, nem csak minket, hanem a testvértelepüléseket is, és akkor most vagyunk ott, hogy a tavaly az idén egy kicsit újra rendezzük a sorainkat, a dolgainkat, és akkor mi is elmegyünk oda a falunapra, és ők is eljönnek, mondjuk most például történetesen a Szent István kupára, vagy a tiszaőrsiek nagyon szépen táncolnak ők, akkor őket hívjuk akkor a tavaszi farsangi mulatságra, vagy nem is mondanám farsangi mulatság, mert nem farsang, hanem inkább táncház, mert táncházról szól, és táncháznak mondjuk mi, amikor közel 500 néptáncos ott van, és együtt tölt egy délután egy estét. És akkor ezek azok a mozzanatok, amikor együtt van a két település, illetve a három település, amiről beszéltünk, a testvértelepülések.
Beszéltünk arról, hogy elballagtak a nyolcadikosok. Én a fotóról úgy láttam, vagy fotókról, hogy egy ilyen 15-16 fős végzős osztály volt. Mennyire szippantja el Zilak vagy Somjó a fiatalokat, mennyire szembesül a közösség azzal? A demográfia azt mondja, hogy enyhe növekedésről számolhatunk be tízesztendő távlatában az utóbbi évtizedben, de azért gondolom, hogy polgármesteri hivatalban azért nem csak évkezdet és évzáráskor kerül elő az, hogy na most akkor hány gyerekünk van, hogy tudjuk megoldani az oktatást, mit kell még investálni ahhoz, hogy a szülők jó érzéssel küldjék a helyi tanodába a gyermekeket?
Azt mondanám, hál' Istennek, egy olyan településen élünk, ahol még nem jellemző az, hogy elvigyék a gyerekeiket Zilarra vagy bárhova. Azt is látjuk, hogy meg lesz ennek a kihívása a következő években, nem tudom, meglátjuk. De igazából Szilágysámson, Mocsolyára az emberek inkább visszajönnek, mint elmennek onnan. Tehát a pozitív demográfiai elmozdulás mindenképpen jó irány, én azt mondom, illetve azt is látom, hogy a fiatalok itt vesznek telket, és itt építenek. Tehát hogyha egy 1000 idegen bejön Mocsolyára vagy Sámson településére, akkor azt látja, hogy új házak, felújított házak, most ugye nyitunk meg egy egészen új utcát, vagy nem nyitunk meg, hanem a fiatalok elkezdtek oda építeni, és folytatják az építkezést. Tehát, hogy itt Szilágysámsonba telepesznek le, vagy visszajönnek, vagy most a Szalon Fesztivál után pontosan nagy örömömre, vagy meglepetésemre Kolozsváról hazaköltöztek, és otthon vettek telket, és építenek lakást. Tehát, hogy ez így kell elképzelni a településünket, és ezért is mondom, hogy nagyon-nagyon örülök ennek, és hadd ne mondjam azt, hogy a telek árak ahhoz képest, hogy otthon vagyunk Szilágyságban, nagyon nagyok, illetve hát nincs olyan telek, ami eladó lenne, és nagyon sokat kellene várni ahhoz, hogy valaki megvásárolja, mert egyszerűen ilyen a település, és most ez úgymond a trend, vagy a helyi demográfiai állapot. Ami az iskolát illeti, azzal is bizakodó vagyok, és azt mondom, hogy jó irányba haladunk, annak ellenére, hogy ugye a roma közösség miatt azért ez meg fog látszani előbb-utóbb, hogy ugye ők is ott vannak, de a cél az, hogy ők is iskolába járjanak, tehát hogy ők egyáltalán nem kisebbek, mint a mi gyerekeink, vagy bárki más.
Van ilyen gond, hogy iskola elhagyás, vagy lemorzsolódása, főleg az ő részükről?
Hát az ő részükről van, természetesen, hogy van. De az iskolára visszatérve, tehát egy közel 300 fős iskolát számolunk, Sámson, Mocsolya is óvodásokkal együtt. Tehát egy nagyon nagy szám, én azt mondom, egy ekkora kis településhez képest. Mi az igazgatóval folyamatosan konzultálunk, és folyamatosan azt akarjuk, hogy az oktatás az nagyon-nagyon jó legyen, precíz, és a gyerekek szeressék. Apropó, jelezném, hogy először ugye jelentkezett, és a tanásba az új emberként az iskolaigazgató lett most, és ő a csapatunk része, és ezért is örülök, én legalábbis nagyon örülök annak, hogy ugye közelről látja ő is, illetve mi is egyből akkor informálódunk minden olyan eseményről, vagy dologról, ami az iskola és önkormányzatot érinteni. De igazából ez eddig sem volt probléma, tehát nagyon szorosan együtt tudtunk működni akkor, amikor gond volt, akkor, amikor évzáró, évnyitó, vagy közben problémák, mert ugye mindenhol vannak, otthon nálunk is vannak, de én azt látom, hogy a gyerekek ott szeretik az iskolába, ott vannak az iskolába. Akik lemorzsolódnak, azok sajnos lemorzsolódnak és elhagyják az iskolát, és ebből is van egy néhány sajnos, és végül is csak is a roma közösségről beszélünk megint újra ezeket a dolgokat, de az a cél ugye pályázattal, vagy különböző dolgokkal, hogy ezeket is elősegítsék, hogy ne hagyják el az iskolát, mert aki elhagyja az iskolát, aki nem tanul, annak nincs jövője, én azt mondom, és Szilágysámsonban egy olyan tanügyi káder, gárda úgymond van, alakult, hogy lehet tanulni, és a gyerek szívesen járhat iskolába is. Persze mindennek megvannak a kihívásai is, meg a lehetősége is, de egyelőre még nincs ez a gond, hogy elvonja a város. Mi azt akarjuk, és azon dolgozunk, hogy ez megmaradjon. Ugye okos iskola, okos tantermek, most ugye legújabban a pályázatunk is nyert, és akkor azt fel fogjuk szerelni, minden egyes amúgy most is nagy része fel van, de ahol még hiányzik okos tábla, meg minden, ami kell egy digitális 21. századi oktatáshoz, mi ezt meg teremtjük, és semmivel kevesebb előnyben nincs, mint mondjuk egy zilahi általános iskola, sőt, anyanyelvén tudja ezt megoldani, anyanyelvén tudja ezt végigvinni, illetve hát ugye azt sem kell elfelejtsük, hogy nem kell beingázon Zilara, tehát hogy Zila az egy, szempont, az egy körül közel autóbusszal egy órai út oda-vissza, és ugye 8. után, aki tovább megy 9-től 12-ig, az kénytelen bejárni, és akkor ugye van ott még 4 év, amikor járhatnak meg járhatunk Zilára.
Hogyha már oktatás, akkor mindenképpen a más típusú oktatásra is, az egyházi vallásórákra is gondolom, hogy érdemes odafigyelni. Itt jellemzően ugye egy református többség, de egy nagyon erős és aktív baptista közösség is van. Bizonyára nem csak az egyházi ünnepeken van ott mondta a polgármester úr, hanem hogy vannak gondok felújítással kapcsolatos egyéb egyházi kérdések, amelyeket ugye a tanáccsal együtt próbálnak legalábbis átbeszélni. De az is jellemző, hogy a helyi önkormányzat, mikor megszavaz egy költségvetést, akkor elkezdi szeletelni, és akkor odaér a fejezethez, hogy na akkor az egyházak.
Ez is egy különlegesség a községünkbe. Én azt mondom legalábbis, tehát, hogy amióta ott vagyok, meg azelőtt is azért az egyházra nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat, most is bármilyen rendezvény van, bármilyen összejövetel, akkor ott vagyunk és segítünk, akár kollégáinkkal, vagy amink van, minden ott van, és felszereléseink, amire szüksége van épp az egyháznak, egyházaknak, mert ugye, ahogy említette, ugyanígy az eloszlás. De igazából igen, akkor, amikor oda kerültem, azt mondtam, hogy nem lehet azt, hogy ugye egy költségvetésből az egyháznak ne jusson. És nem nagyon nagy ez a költségvetés, de minden egyháznak megpróbáltunk a létszámának megfelelően leosztani pénzeket, amiből különféle fajta felújítások, eszközbeszerzések, most mindenkinek, amire szüksége volt éppen megvásárol, de azt is jelezném, hogy ugye volt mondjuk a tavalyi évben a református egyháznak, a kultúrnak egy nagyobb beruházása, vagy felújították a konyhát, akkor az összes többi egyház képviselői azt mondták, hogy oké, akkor lemondunk az ő javára, mert ők építkeznek, és az övék az egész büdzsé, amit megszavaztunk, vagy volt ezelőtt 3 vagy 4 évvel, azt hiszem a baptistáknál felújítás a gyülekezetbe, és akkor azt mondta a református egyház, oké, akkor minden megy a baptistákhoz. Tehát, hogy nem volt ebből olyan nagyon nagy probléma, nem volt ebből akkora gond, és ezért van ez a közös megegyezés, közös, hát nem megegyezés, hanem egyszerűen csak együttélés.
Egymásra figyelés,
hogy neked van szükséged, akkor mi segítünk, de az önkormányzat, amilyen van, gépek, munkagépektől kezdve, és anyagiakban is ugyanígy tudott segíteni, illetve az egyházakkal közösen az egyházak közötti viszony is, azt mondom, hogy nagyon jó, és együtt tudunk dolgozni, és együtt tudnak dolgozni. Tehát, hogyha imahét, vagy evangelizáció, vagy olyan van, akkor együtt tudunk lenni, együtt tudunk ünnepelni, és ezt azért jó megtartani, meg jó ezekre figyelni. És hogyha már a roma közösségekről beszéltünk, nekik is van ugye az ő egyházuk, és ezeket is külön azért, ezekre is odafigyelünk, és ugye aki egy ilyen közösséghez tartozik, az egy kicsit felemeli, azt a családot egy kicsit már másképpen lehet kezelni is, illetve látszik az, hogy egy egyházhoz tartozik, és az, ugye ezek a neoprotestáns felekezetek egyházakra gondolok, azt hiszem pünkösdi és baptista román és magyar is van, illetve nem azt hiszem, hanem tudom, hogy azok is vannak a roma közösségekben, akik ezekbe járnak, azokon meglátszik, illetve azokkal nincs gond, tehát azok ugye felzárkóznak, azoknak a gyerekei iskolába járnak, és van az, aki a másik része, de az egyházi rész az így tevődik össze, illetve így van az, ami ugye együtt élünk, és együtt vagyunk. A nagy része igen, valójában a református közösség, aztán követi a baptista, aki több mint 100 tagot számlál.
Cikszai Lajos neve gondolom nem csak a sámsoniak számára fontos, mert hogyha a megyét vagy szilánságot magát nézzük, akkor megkerülhetetlen. 48-ban már oda cseperedik tanulmányait végezve, hogy részt vesz a legalább tucatnyi ütközetben, századosként szerel le, aztán gyorsan elviszik a császári hadseregbe, hogy ott nyugodjanak meg a kedélyek, de hát visszatér, ügyvédként aktivál, ő a falu szülötte, a nevéhez kötődik a többi között Zilahona, kórházépítéstől elkezdve több középületnek a létrehozása, mecénásként egyleteket támogatott, ügyvédként vállalt olyan pereket, amelyeket gondolom, hogy akkoriban mások nem szívesen. Ő volt az, aki a Wesselényi szobrot szorgalmazta, és hát tulajdonképpen a szilárdsági monográfia megírásának az ötlete is tulajdonképpen tőle származik, Petrimor így fog hozzá ez a nagy volumenű munkához. De hát ezek tények, történések, múlt. Hogy lehet ezt úgy eladni aktuálisan, vagy úgy ébren tartani ezt az érdeklődést, hogy ne csak egy kronológia legyen, ne csak egy száraz tárgyi tudásra utaló ismeret legyen, hanem hogy tényleg vibráljon, hogy hasson, hogy túl azon, hogy kiteszünk egy táblát a kultúra vagy az iskolára az ő nevével, megemlékezünk róla évente ugyanakkor, tehát hogy ott van benne a közösségben, mert ez az a pillanat, amikor azt a lokálpatrióta érzületet úgy meg lehet jól, jó értelemben lehet provokálni.
Igen, hát Szikszai Lajos egy nagyon nagy személyiség és településünk. Hogy is mondjam, hogy jól értsük, tehát hogy eddig keveset promoválta, vagy keveset promováltuk, és keveset promováltuk magunkat, mint Szikszai Lajos örökösei, vagy Szikszai Lajos úgymond követői, és ugye említette, hogy az iskolánk nevét viseli, Szikszai Lajos általános iskola, illetve az óvodánk nevét is viseli. Az általános iskolában nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, hogy ki az, hogy Szikszai Lajos, illetve munkásságát bemutassa a gyerekeknek. Most mi arra törekszünk, és mi azt próbáljuk továbbvinni, hogy ugye a nagy közönségnek is ezt egy kicsit visszahozni, illetve beléjük plántálni, hogy figyelj, tehát volt egy nagyon nagy erős mag, volt egy nagyon nagy erős ember, aki Szikszai Lajosnak hívtak, akihez nagyon-nagyon sok minden fűződik, és ez itt élt, ez itt született, és ez büszkeséggel töltett el, vagy hálával, hogy én ennek a településnek a részese vagyok.
Egyébként van kimutatható leszármazott még a faluban, aki él, vagy lehet tudni?
Nem találtunk, nem találunk. Tehát Szikszai nevet hordók vannak, illetve van több családi Szikszai néven, de nem tudjuk azt, hogy ők vele. Ugye ő nekik nem született gyerek, és akkor leszármazottuk így közvetlen. Mozilaon nincs szobor, csak volt szobor.
És ja, volt a kórház
igen. Most ezen dolgozunk az Ilai önkormányzattal, hogy ez visszakerüljön ugyanoda. Tehát egyetlen Szikszai szobor most jelenleg Szilágysámsonban áll, és az is most a múlt mandátumban sikerült ugye kolozsvári Zoltán művész úrral faragtatni.
És akkor a Zilahi, ez egy mellszobor.
Igen.
Annak mi a sorsa? Tudunk-e valamit?
Nem tudunk, illetve annyit tudunk, hogy valahol bekerült valamilyen pincébe annak idén, amikor ugye volt, és nem tudom, hogy mi lesz, vagy mi lett vele, de ennek ugye az Ilaiak megkerestek már, hogy akkor egy hasonlót, mint amilyen Sámsonban is van a mellszobrot, az Ilara is a kórház elé, vagy megtalálni azt a kellő helyet, ahol méltóan ott oda lehet tenni, de igazából Szilágysámsonban akkor, amikor ugye oda kerültem, ez volt a legnagyobbik felfedezés, nem felfedezés számomra is, hogy Szikszai Lajos is nincsen sehol, hát akkor csináljunk itt a szülő falujában, illetve ott, ahol ő dolgozott, és ott, ahol ő ugye megépítette az óvodát, vagy az óvoda, ami a mostani felújított új kultúrotthon, amiről beszéltünk már korábban, és aminek ugye azt a nevet, most már a nevet is adományoztuk, hogy Szikszai Lajos kulturális központ, vagy közösségi ház, mert ugye olyan dolgokat szeretnénk ott megvalósítani, ami annak idén meg volt álmodva, és ugye most volt a megnyitója a március 15-i rendezvény sorozatunk kapcsán, és akkor volt először úgymond én legalábbis emlékezetemben, amikor Szikszai Lajosról, mint forradalmáról is a nagy közönségnek is beszéltünk, és meglepő módon nagyon-nagyon pozitív visszajelzések jöttek a faluból, és hogy wow, tehát Szikszai Lajos a miénk, és hogy ő ott volt, forradalom, ott volt ügyvéd, ott volt politikus, ott volt ugye,
ami Alispán volt, igen, a megyének
önkormányzati képviselő, tehát hogy nagy ember úgymond, és nagy ember született onnan is. Én ezért is vagyok különleges helyzetben, mert ugye megvan az a szobor, és aki eljön oda, az méltóképpen tudja tisztelni is azt, ami van, meg amit képviselt Szikszai Lajos. De igazából ez, amire utalt a szerkesztő úr is, hogy ezt tudatosítani a közösségben, és erre építeni akár a következő rendezvényeinket is, hogy van egy múltunk, és ezt nem feledhetjük el, és ez volt most március 15-én, amikor ugye forradalmárokról beszéltünk, de ugye nem felejtettük el a miénket, és ezt szeretném, hogyha folyamatosan mindig megújulna bennünk is, tehát hogy minden évben Szikszai Lajosról is beszéljünk, mint helyi, mint aki nagyon sokat tett annak idején a közösségért, tehát igazából azt mondom, hogy tette a dolgát, vagy végezte a dolgát, és mi most emlékezünk rá.
Négy esztendő a következő mandátum, hát tulajdonképpen mi most úgy beszélünk, hogy a mostaninak a lezárása és az ősztől kezdődő újabb mandátum, de hát valójában itt nem fog érződni, mert megy tovább a Sámsoni önkormányzat szekere, vagy hintója, vagy robogója, nem is tudom, hogy ragozzam. Milyen vállalások, konkrét elképzelések nehezítik, vagy teszik izgalmassá a következő négy esztendőt? Így slágvortokban, táblavázlatszerűen azért nézzünk egy kicsit odébb a 2028-as leltár. Próbáljuk megelőlegezni.
Amikor legelőször ugye azon gondolkodtam, illetve legelőször ellenkeztem polgármesternek, akkor is azt mondtam, hogy én semmit sem ígérek a közösségnek, hanem annyit, hogy dolgozni fogok és dolgozni akarok, amit éppen aktuális és az aktuális kérdésekben helytállni.
Akkor újra fogalmazom, min fog munkálkodni Bántó Zoltán a következő négy esztendőben?
És ugye a mostani kampányomban sem, abszolút semmit nem ígértem, hanem azt mondtam, hogy ugye a jövőt folyamatosan építeni fogjuk, és folyamatosan építjük. Ugye ez azzal jár együtt, hogy az infrastruktúrát pontra tesszük annyira pontra, hogy ugye arra ne kelljen semmi egyebet fektetni, de igazából most beszélhetünk, befejeztük a vízkanális hálózatot, az út felújítás nagy része, most, hogyha ezzel a projektünkkel befejezzük, nem lesz olyan utca, ami nem aszfaltos legyen. Ezek megvannak, ugye akkor jönnek a középületeink, amiket azokat is felújítottuk, és nagy részék azért rendben vannak. A hivatalunk maradt legutoljára, mint épület, most azt pakoltuk ki a télen, és akkor annak fogtak hozzá.
Nem előzmény nélkül, én ismerek még olyan polgármestert, aki utoljára a saját utcát aszfaltoztatta le, nehogy véletlenül szó érje a ház elejét.
Így jártunk mi a hivatal, és tudatosan is nem akartam a hivatalra fókuszálni, mert ugye addig, amíg sárba járunk, vagy nincs egy vezetékes víz, vagy egy szennyvízcsatorna, addig azért hadd ne úgymond luxoljunk, de nem is ez, hanem egyszerűen ez egy prioritás volt számomra legalábbis, és akkor most jutottunk oda, hogy a hivatalt is felújítjuk, és akkor tényleg egy olyan hely lesz ott, ahol tényleg kollégáink is, és mindannyian jól érezve magunkat egy felújított épületbe fogunk tudni bemenni. És ilyenkor jön az, hogy a kollégáinknak, hát de hogy mit kell még, vagy mit fogsz még csinálni, hát most mi megcsináltam mindent, de ott csináltam mindent, nagyon-nagyon sok minden van még a fejünkben, van nagyon-nagyon sok minden van még, amit meg kell valósítani. Ami konkrétan említenék, az ugye a gázhálózatnak a bevezetése, azzal vagyunk most, és az 4 évnek a kihívása ez lesz nekünk a településnek, hogy ugye gáz is eljusson a Szilágyi Sámson és Mocsonyára.
Ez pont elég, 4 esztendőre, ha ez meg lesz, ez pont elég, nem?
Nyilván, hogy elég, tehát ez egy álom egyelőre sokak számára, de annak idején a vízkanális is úgy volt, hogy hát ez 20 éve nincs, és akkor hogy lehet ezt megvalósítani, és akkor kérdezti tőlem, hát de tényleg, hát lehet, hát hogy te belegondoltál, hogy mi pénzzel jár ez, meg hogy mennyi pénzbe fog ez kerülni, és hogy honnan az? Hát az volt a válaszom akkor is, hogy én nem tudom belegondolni, mert nem láttam soha annyi pénzt, de azt tudom, hogy ami a miénk, az a miénk, és mi azon dolgozunk, hogy azt elrendezzük, és hála Atyának azt mondom, hogy működik, és mindenki, aki szerette volna, és 99%-a a településnek most már rá van kötve a víz és szennyvíz hálózatra. Tehát hasonló a gáz is, hogy valakiknek ez álom, nekem is álom, nyilván, de ezekhez már konkrét megvalósításaink is vannak, illetve megnyert pályázat, ami azt mutatja, hogy előbb-utóbb a 4 év el kell, hogy hozza azt, hogy igen, földgáz van a településen. Bár szkeptikus vagyok ez ügybe is, mint ahogy a víznél is, hogy ki fogja ezt majd használni, és mennyien fogják használni, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a gázpalackokat lecserélhetjük, és akkor havonta jön egy számla, és az úgy kényelmesebb, azt gondolom, hogy sokan ezt meg fogják.
Ez egy folyamat. Szerintem mindenütt ez az átszokás, vagy a legalább legyen ott a lehetőség, a választásnak a lehetősége, aztán majd eldöntik a falus felek, hogy az erdőre mennek megint ki, mert ugye
így
ez
van,
is
a fűtés,
megoldás,
így van.
És vagy pedig élnek ezzel a lehetőséggel.
Ami infrastruktúra is említette, hogy tervek, ez a úgymond a legnagyobb is a legpénzbe kerülőbb, ami kell, de ugye megvan nyerve egy 12 kilométeres mezőgazdasági utcáknak a lekövezése, amit az Afiron Szilágy megyébe azt hiszem egy vagy két település nyert, meg köztük mi is megnyertük, és az annak fogunk hozzá. Tehát ez is egy következő terv, amit a következő 4 évben meg fogunk valósítani. De itt van ugye a közvilágításnak a felszerelése. Hát most közel 10-12 olyan projektünk fut, amit be kell fejeznünk, és ezért is mondtam, hogy muszáj folytatnunk, meg folytatnom, hogy ezeket befejezzük, mert ezek olyan projektek, amik elkezdtük, és nem szabad abba hagynunk. Vagy ott van a rendelőnek a felújítása Sámsonban szinte teljesen kész van, most már a házi orvosnő is úgy néz ki, hogy ha vége, akkor jönni fog, Mocsán is a rendelőnek a felújítása, az is megvan nyerve pályázat. Ez mindezek olyanok, amik én azt gondolom, hogy működnek, és magától kell, hogy működjenek.
Amikor ilyen pályázatokról szó esik, akkor többnyire csak a címszavak hangzanak el, de beszéljünk az arányokról, az összegekről, mert ugye kistelepülésről, vagy aránylag kistelepülésről van szó, mégis ehhez képest az elnyert keretek azért elég sommásak.
Igen, tehát uniós forrásokból jelentős pénzösszegre tettünk szert, illetve megpályáztunk, de ugye akkor, amikor vízkanálisról beszélünk, az közel 5 millió euró, amit akárhogy számolunk, az a 20 milliárd új lej, ami a költségvetésünkhöz képest mondjuk egy 3-4 milliárd lejes költségvetés, mert tehát hogy egy 50-60 évig gazdálkodnánk, ha csak azt csinálnánk. Tehát, hogy ilyen jellegű beruházásokról, de beszélhetünk az aszfaltozásnál, amikor ugyancsak egy 10 milliárd lejes összeg, ami megpályázódott, és a községbe úgymond bele lett fektetve, és ott van, ott maradt. De ugye most, amit megnyertünk az Afiron keresztül, az is 1 millió euró mezőgazdasági utcáknak a végzése, illetve most a következő 4 évnek a gázhálózatnak a kiépítése is több mint 10 milliárd új lej. Tehát ezek olyan pénzek, amikért ugye az ember megdolgozik, tehát nem jön az ide hozzánk, hogyha nem megyünk és nem járunk, tehát akkor, amikor a vízkanálist építettük kifele, nem volt olyan hónap, hogy Bukarestbe ne menjek el, mert egyszerűen ez a helyzet, és onnan jön, akkor oda kell menni, és ahonnan jön a pénz, én ott vagyok, és oda megyek, és ezért is mondom azt, és mondják azt, hogy igenis látszik az, hogy ott vagyunk, és megyünk. Nem futunk a pénz után, hanem megdolgozunk a pénzért, és a pénzért, ha megdolgozunk, akkor olyan pályázati lehetőségek voltak az elmúlt 2 mandátumban, és úgy gondolom ebben a következőben is. Ami egyszer lehetőség, azt mi azt meg fogjuk ragadni, és meg is ragadtuk. Én amire hangsúly fektetek, és amire hangsúly szeretnék fektetni az következő 4 évben, az teljesen a más, és teljesen a település marketing, és a településnek a nem zárkóztatása, mert most már azért felzárkóztunk annyira, hogy nincsen semmi hátrányunk mondjuk egy zilahi, vagy egy városi életmódhoz viszonyítva.
Hát a promoválás ugye továbbra
így van,
is.
Így van, ez az, ami a kihívás, és ez az, ami a következő meglévő vízió település fejlesztés irányába. És ugye ott van a Szalona Fesztivál, ott van a bicikli verseny, ott vannak a táncházaink, ott van ugye a festőtábor, ami egy ideje leállt, most szeretném, hogyha az is azért visszaáll, mert az is egy hétig ugye 10 művész, tehát Kolozsvártól kezdve Magyarországról mindenhonnan jöttek és jönnek művészek, akik megfestik a Szilágyi Sámson mocsajának az utcáit, a hegyei, települései, domborzatai, pincesorait, és ez mind tovább viszi azokat a híreket, amik megvannak, és amik ott vannak. Tehát ezek azok, amik azt mondom, hogy felemelik a települést, és tovább viszik a hírüket. Mindenben rengeteg munka van, azt kell, hogy elmondanom, és mindenben rengeteg, hát nem azt mondom, hogy stressz, de aggodalom az, hogy vajon hogy jön össze, vajon mi lesz, vajon jó lesz, vajon rendben lesz. És ezek mind olyan dolgok, amik ugye az ember hát nem fárad bele, de egy idő után azért terhes. És ezt szeretném, hogyha ne legyen.
Ezért kell a polgármesternek szabadságra menni, most éppen onnan érkezett vissza. Mennyire tudja kivenni azokat a szabadságnapokat? Tehát, hogy tudok olyan elöljárót, aki így elszökik szabadságra, aztán időnként fölébred, hogy húha, hát a törvény arra kötelezi, hogy hirtelen elmenjen, mert egyébként vissza kell tolni a napokat, vissza kell adni, vagy levágják, vagy mindenféle gubanc adódik ebből.
Hát a polgármester szabadsága nem csak én, hanem az összes kollégám nevében mondom, hogy ez érdekes, mert ugye amikor szabadságon vagyunk, akkor sem vagyunk, mert a telefonon közelbe vagyunk, és bármi van, akkor minket elérnek, sajnos nem tudom kikapcsolni teljesen a telefonomat most is, hogy el voltunk menve, tehát hogy ugye lehet, hogy egész nap nincs nálam, de akkor, amikor beérek a szálláshelyre, akkor azt telefonomat kezembe veszem, és visszahívom azokat, akiket látom, hogy fontos vagy valami. De igazából szabadság azért szabadság, mert egy kicsit kimegy a településen kívül, és tudja az ember, hogy el van utazva, és akkor valamennyire azért csak az emberek is tekintettel vannak arra, hogy figyelj, szabadságon vagyok, akkor hagyjuk a szabadságon.
Hát meg azért arra is jó lehet, hogy új ötleteket gyűjt olyan helyeken, ahol megfordul egy-egy polgármester, hogy és akkor hazaviszi, azt mondja, láttam ezt, meg azt, meg próbáljuk meg mi is, hát ha nekünk is, vagy...
Nem, abszolút, tehát hogy most is jövök végig, mondjuk jöttünk errefele külföldös, aztán az egyik településen kitéve minden kapuba egységes padok. Hát mondom, hát ott az emberek még kiültek, és esténként kiülnek és beszélgetnek, és mi is olyanok vagyunk, hogy akik még olyanok, tehát hogy kiülnek a padra. Hát most miért ne szereljünk akkor padokat néhány helyre, ahol tudom, hogy ülnek ki emberek,
amúgy
és beszélgetnek.
Is kiülnek, igen.
No, tehát abszolút, apropó, ilyen jellegű hozadéka is van egy ilyen kiruccanásnak, vagy elmenésnek, vagy szabadság, de igazából nagyon-nagyon fontos, és kell, és azt mondom, hogy kell a családdal tölteni időt, mert az az, ami megmarad, és az, aki mellettünk van akkor, amikor senki más, vagy nem volt még ilyen, de hogy tehát a család az, aki 24-ből 24-et ott van, és neveljük egymást, a gyerekeinket, és ott vagyunk, és számíthatunk egymásra. És ezért fontos az, hogy igen, a korábban említette, hogy viszonyul ezekhez a család, vagy a feleségem. Hát ilyenkor van az, amikor kompenzáljuk egy kicsit, hogy na hát együtt vagyunk, és elmegyünk szabadság. Néhány napot.
12 esztendő, most már, ha így összeadjuk ezzel a most kezdődő 3. mandátummal. Én tudok olyan önkormányzati elöljárót, aki már a 7. mandátumát, nem azt mondom, hogy szaggatja, hanem tölti, sőt, van olyan, hogy már a 8. is, ha nem tévedek. Hányat szavaz meg magának Bántó Zoltán, vagy van-e egyáltalán egyfajta pályaív terv, hogy akkor eddig a közösségnek, aztán onnan elkezdem kiépíteni a parkolást, megtalálom az utódot, és akkor lassan ugye fokozatosan, de tényleg arra ügyelve, hogy ne legyen zökkenés, az ember hátrébb vonul, talán más prioritásokat fogalmaz meg az életében.
Nem számítottam erre a kérdésre, és nagyon-nagyon kemény ez a kérdés, mert életbevágó, és ugye viccelnek sokan, meg mindenki azt mondja, aki nem ottani, vagy ismerős körömbe, hogy hát, te úgyis onnan mész nyugdíjba. Te mindegy, te ott megcsináltad, aztán most neked nem kell semmi más. Én ezt elmosolygom, és azt mondtam, hogy minden mandátumomat megharcoltam önmagamban, hogy akarom-e folytatni, vagy kell-e folytatnom egyáltalán, vagy nem, azt, amit csinálok. Nem tudok egyértelmű választ adni, hogy abba hagyom, vagy tovább megyek.
Nem, csak annyit mondjon, hogy foglalkoztatja-e, vagy kezdje foglalkoztatni ez, hogy akkor, oké, most ez a mandátum ez így sinen van, ami éppen következik, de hogy úgy egy ilyen középtávú.
Igen.
Mert ha a településre gondol az ember, akkor mindenképpen távlatokat próbál fölvázolni. Óhatatlan, hogy aki ezzel foglalkozik, a saját maga perspektíváit is valamilyen módon skicceli.
Ezért nehéz ez a kérdés, és ezért nagyon életbe vágó is a kérdés, hogy természetesen foglalkoztathat. Én mindenkinek azt mondom, hogy én innen nem akarok nyugdíjba menni, és nem innen akarok nyugdíjba menni, hogy én polgármester vagyok, akárhány mandátumon keresztül. Nekem is vannak határaim, nekem is vannak olyan dolgaim, ami azt mondom, hogy hát, hogy miért ne csinálja más is. Tehát másnak is lehetőséget adni arra, hogy a település élén menjen, dolgozzon és foglalkoztasson. Természetesen keresem az utódot, keresem azt, hogy kinek adhatom át. Nem tudom azt, hogy mi lesz a következő 4 évnek utána, hogy mi fog lenni, de igazából ez van bennem, hogy nem akarom ezt csinálni még a világ, mert ugye nagyon-nagyon teljes embert igényel. Tehát semmi más nem csinálok ez mellett, mint csak polgármester vagyok, és teljes emberként ezt csinálom, és azt látom, hogy teljes emberként is egy idő után azért a mókuskerék mókuskerék, és ahhoz képest azt mondom, hogy fiatal vagyok még, hogy ebben a mókuskerékben végig én benne legyek, de ugye a kimondott szó az mindig visszakerül és visszalép, ezért nem akarok se ilyet, se olyat mondani, mert én az az ember vagyok, és az a típus vagyok, aki minden döntésemet megharcolom, és végig gondolom, hogy ugye mi az, amit kell csinálnom, és mi az, amit az Úristen is még rám bíz, hogy meg kell csinálnom, és ott kell legyek. És azért mondom, hogy ez egy olyan következő döntés lesz, ami akkor fog lenni, de hogy nem akarom ezt nyugdíjig kivinni, ez biztos.
Hát mi itt a ránk szabott műsoridő végéhez közeledve abszolváltuk nagyjából Szilágyi Sámsonnak az aktuális gondjait, problémáit, kihívásait és akár a sikereit is Bántó Zoltán polgármesterrel, akinek köszönöm, hogy eljött ide a stúdióba. Biztos, hogy nem volt ez így a napirendbe beillesztve, és hogy meggyűjtöttem a dolgát, majd holnap be kell majd ezeket pótolni, de jó volt elbeszélgetni, és hát akkor, ha nem egyéb, a Kolozsvári Rádió valamelyik sámsoni eseményről majd fog tudósítani remélhetőleg, tehát újra találkozunk más alkalommal, más keretek között. Polgármester úr, jó munkát kívánok a 11 fős csapat élén, és azt, hogy hát legyen jó szüret, nem csak konkrétan ősszel, hanem átvitt értelemben is majd a mandátum végén.
Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget is, hogy itt lehettem, és igazából minden kolozsvári rádiót hívok, várok Szilágyi Sámsonba, akár Szolna Fesztivál, akkor mozgást akar végezni bicikli, mountainbike-os versenyre, vagy egyszerűen csak egy borkóstolóra, nagyon finom és helyi jellegzetességű borunk, pálinkánk van, de
most nem tudjuk ragozni, mert ugye még nincs egy nagyon késő esti óra, tehát italokról nem tudunk érdemben beszélni, csak utaltunk rá, mert hogy van itt egy ugye közmédiát és médiát szabályozó keret, úgyhogy...
No, de hát a lényege szeretettel várunk mindenki Szilágyi Sámson és Mocsolya településeire.
Köszönöm a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.